Orbán Viktor magyar miniszterelnök a V4-ek prágai csúcs találkozóját követően nyilatkozta a következőt. Tőlünk keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország és Magyarország között helyezkedik el. Ukrajnát tehát magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük. Arra célzott ezzel a kormányfő, hogy Magyarország nem szeretne közös határt Oroszországgal. Reagált erre egyébként Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Azt mondta, hogy Oroszország nem jelent veszélyt arra, aki nem fenyegeti. Hogyan értékeled ezt a két kijelentést?
Az orosz-magyar kapcsolatok elmúlt néhány száz éve azt diktálják, ahogy egyébként a lengyeleknek, vagy a baltiaknak is, hogy megfelelő óvatossággal és távolságtartással legyünk erre az országra. Ettől függetlenül ez nem akadályozza meg bennünket, és nem is akadályozott meg bennünket abban, hogy megfelelő gazdasági kapcsolatokat folytassunk Oroszországgal. De biztonságpolitikai szempontból Oroszország mindig is kihívás, mindig is kockázat lesz számunkra is, és más közép- és kelet-európai országok számára is. Tehát ez azt gondolom, hogy konzekvensen ez a kormányzati álláspont, alapvetően az ukrán segítség eszközei van eltérés bizonyos nyugati országok és a magyar álláspont között. Hát ami Peszkov kijelentését illeti, hogy Oroszország csak arra jelent veszélyt, aki Oroszországra is veszélyt jelenthet, az, hogy kijelent veszélyt Oroszországra, azt éppen Oroszország mondja meg. Az az ország, amely tegnap még lehet, hogy orosz szempontból nem jelentett veszélyt, másnap már hirtelen átértékelődik, és hirtelen veszélyt kezd jelenteni Oroszországra nézve. Igazából a hitelét ezeknek a szavaknak mondjuk a nemzetközi egyezmények betartása jelenteni, vagy más nemzetközi garanciáknak a konzekvens betartása jelenteni, de ez az elmúlt években nem jellemző Oroszországra. Sor olyan nemzetközi törvényt, nemzetközi megállapodást szeget meg Oroszország, amely egyébként biztosítaná, hogy ez a nemzetközi rendszer, amely valóban sokszor azon alapul, hogy elhisszük-e a másikról, hogy jó szándékai vannak, hogy valóban nem készül minket megtámadni, vagy valóban nem kell tartani tőle, mert békés szándékai vannak, vagy esetleg azt, amit látunk, az valójában inkább csak egy nyomásgyakorlás része, de semmilyen katonai akcióra nem készül, hiszen nemzetközi szerződések garantálják, hogy engem ezek a szerződések védene. Ezeknek a betartása kellene, hogy garanciákat adjon, vagy hitelt adjon az orosz politikusok szavainak, de ugye az elmúlt évtizedekben ez a betartás az nem valósult meg. Tehát így nehéz elhinni, vagy elfogadni, hogy mit mond bizonyos politikus, amikor a tettekben ennek az ellenkezőjét látjuk.
Volt egy másik kijelentés is a minap, méghozzá Macron elnök kijelentése, amely még nagyobb port kavart, mindkét oldalról valljuk be őszintén. Méghozzá egy párizsi konferenciát követően azt mondta, és most megpróbálom pontosan idézni, hogy nincs konszenzus arról, hogy hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldjünk, mármint a NATO, de semmit sem szabad kizárni. Na most Olaf Scholztól kezdve a NATO főtitkárig számos ország képviselője azonnal leszögezte, hogy nem kívánnak szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába. De volt itt a Macron kijelentésben egy érdekes rész, a hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldeni. Hogyan lehetne ezt értelmezni helyesen? Tehát, hogy nem hivatalosan, viszont lehetséges, vagy nemzetállami szinten lehetséges, de NATO szinten nem?
Hát nemzetállami szinten minden lehetséges, tehát ezt ne feledjük el, hogy lehetséges forgatókönyvek között benne lehet egy ilyen katonai segítség nyújtása is Ukrajnának, bár viszont a kicsi az esélye, hogy európai ország hajlandó legyen saját katonai csapatokat küldeni. Nem lehetetlen, de kicsi az esélye. Ami Macron állításait illeti, hát hasonlóan Dmitrij Peszkov állításaihoz, én inkább a politikai kommunikáció dimenziójába sorolom. Ez egyfajta jelzés, egyfajta nyomásgyakorlás Oroszország irányába. Az európai országok ezzel jelzik, hogy vannak bizonyos vörös vonalak. Ukrajna szuverenitása, Ukrajna mint államnak a fennmaradása, az egy egyértelműen beazonosítható európai érdek és amerikai érdek. És ha esetleg úgy fordul a dolog, hogy Oroszország túlságosan jól fog állni, akkor az európai országok akár hajlandóak lennének más segítséget is nyújtani Ukrajnának. Ez a kommunikáció, az, hogy ennek mennyi a valóság alapja, az megint csak más dolog. Az ENSZ alapokmányában elég virágosan megfogalmazva, hogy mikor minősül egy ország hadviselőfélnek, mikor nem. Tehát például az a segítség, amit a nyugati országok Ukrajnának nyújtanak, nem teszi őket hadviselőféllé, hiszen egyértelműen meg van fogalmazva az ENSZ alapokmányában, hogy melyik ország az agresszor, melyik ország a megtámadott fél, az elszenvedője a konfliktusnak, hogy ebben az esetben Oroszország egyértelműen háborús agresszor, Ukrajna egyértelműen a konfliktusnak az elszenvedője, és ebben az esetben minden áldozatnak, vagy háborús elszenvedőnek nyújtott segítség nem minősül automatikusan annak, hogy hadviselő félé válik a másik. Tehát, hogyha a jelenlegi formában Németország, Franciaország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, stb. Katonai eszközöket, humanitárius segítséget, pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának, akkor ez nem teszi őket hadviselő féllé. Na de onnantól kezdve, hogy az adott ország mondjuk katonai csapást mér az agresszor országra, vagy beküldje saját csapatait, amelyek által mérnek csapást az agresszor országra, onnantól kezdve viszont már hadviselő felek. És egy nagyon fontos megkülönböztetés ebben a konfliktusban, ebben a háborúban. Nyilván a nyugati országok mindent megtesznek, hogy ne váljanak hadviselő félé, hogy a háború földrajza ne terjedjen túl Ukrajnán. Tehát éppen ezért a katonai csapatok beküldése azt gondolom, hogy egészen valószínűtlen forgatókönyv.
Van még egy kifejezés, amit szintén Macron mondott ugyanebben a beszédében, és ez is egy kicsit gondolkodásra késztet. Ő azt mondja, hogy stratégiai vereséget kell mérni Oroszországra. Mit is jelent a stratégiai vereség egyrészt a NATO szemszögéből, másrészt ukrán szemszögből, mert nem biztos, hogy a kettő ugyanaz.
Egészen más tartalmakat vihetnek bele a felek, és nyilván nem is fogunk egy pontos definíciót hallani arról, hogy mit gondol Franciaország a stratégiai vereségről, hiszen ha nem valósulna meg, akkor már is rosszul jön ki belőle az ország, hiszen átmondott és nem valósult meg. De alapvetően azt gondolom, hogy Macron arra akar célozni, hogy amikor korábban nyugati politikusok arról beszéltek, például Joe Biden, amerikai elnök is arról beszélt, hogy Ukrajnának győznie kell Oroszországgal szemben, és az Egyesült Államok mindent megtesz, hogy ez a háború Oroszország vereségével érjen véget, akkor ezt az orosz propaganda nagyon ügyesen kihasználta a maga számára, és ugye kreáltak belőle egy olyan narratívát, hogy a nyugat le akarja győzni Oroszországot, és szinte hogy az orosz médiában azt vizionálták, ahogy nyugati katonai csapatok, vagy nyugat által támogatott ukrán csapatok Moszkva felé masíroznak, és az országot széttakítják több darabra, vagy akár meg is szüntetik az orosz államiságot. Pontosan ezért a Macron-féle stratégiai vereségről szóló nyilatkozat, az próbál kilépni ebből az orosz propaganda által felhasználható kontextusból, és azt próbálja érzékeltetni, hogy az Oroszországra mért vereség, az semmilyen formában nem jelenti az elismert orosz területek elleni támadást, vagy az orosz hadsereg legyőzését Oroszországban. A stratégiai vereség Macron értelemben, már amennyit én látok bele, valószínűleg azt jelentheti, hogy Oroszország céljait kell teljes mértékben megakadályozni Ukrajnában. Stratégiai szintű vereség, vagyis megakadályozni Oroszország stratégiáját, megakadályozni Oroszország hosszú távú céljait, és ezzel az orosz állami tervekre nézve egy stratégiai vereség.